Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. Mielőtt hozzáfogunk, egy kis tájékozódást szeretnék kérni magam számára. Kik azok, akik gyülekezeti hirdetésből értesültek erről a sorozatról? Azóta fő forrás. Köszönöm. Kik azok, akik a Reformátusok lapjából onnan tudják? Köszönöm. Evangélikus életből az is, a Békehírnökből, az internetről. Na, ez a többség. Na hát ezért érdemes ilyen kérdést föltenni. A Parókia.hu honlapon van egy felirat, hogy mai ember Istent is az interneten keresi. Hát úgy látszik, hogy van benne valami, azért én nem hittem, hogy ilyen mértékben. Hát akkor, ha sehova máshova nem tennénk föl, csak oda, akkor is lennénk néhányan. Na hát, köszönöm szépen. Elszoktunk arról ebben az évben, hogy az elején énekeljünk. Mindig volt zene, kedves szép zene, múltkor is. Ki emlékszik arra az énekre, amit tavaly minden alkalommal elénekeltünk? Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Ki emlékszik erre az énekre? Én emlékszem. Hát nem túl sokan. Könnyű megtanulni. Még egyszer elmondom a szöveget, én azt hiszem, hogy ilyen tehetséges társaság rögtön megjegyzi. Most nem tudom kivetíteni. Hát Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Már is tudjuk. Dallam nagyon egyszerű, akkor van értelme az eléneklésének, ha valóban imádságként énekeljük. Kezdő imádságként. Külön nem imádkozunk. Hát kérem azok segítségét, akik ismerik, hogy énekeljék velem együtt. Mert ha csak én éneklem, akkor félek, hogy megritkul itt a hallgatóság.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Ez még tanulás volt. Most pedig igaziból kérjük az Úr Jézust, hogy tanítson minket. Istennel járni, vele lakni, igaz hitben nem habozni, akárki kérdezi, kéri számon a hitünket, merjük megmondani, és tanítson meg imádkozni.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Az előbb éppen a szent életért való könyörgést hagytam ki. Pedig nagyon fontos. Sokszor szoktuk említeni itt Isten kegyelmét, de szeretném hangsúlyozni, hogy aki igazán megértette, hogy mit jelent a kegyelem, az, hogy nem kell elpusztulnom, mert Jézus Krisztus meghalt, értem, és ha elfogadom az ő kegyelmét, ebből szent élet következik. Hát nem az következik ebből, hogy akkor csináltok akármit, megbánom, meggyónom, megvallom. Istennek nagyon sokba került. Jézus Krisztus halálába került. Az, hogy nekem nem kell elpusztulnom, nem kell elkárhoznom. A kegyelem kötelez. Szent életre kötelez. Most pedig a ráhangolódást fogjuk folytatni Karácsonyi Violetta segítségével. József Attila és Adi verseket fogunk hallani tőle. Ilyet is, olyat is. Ugye a nagy vívódások vannak benne a szerelemmel kapcsolatban, meg Istennel kapcsolatban. Mind a két költő óriásunknál.
József Attila, kiáltozás. Jaj, szeressetek Szilajon, hessencsétek el nagy bajom. Eszméim közt, mint a majom a rácsok közt le és föl vicsorgok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Halandó, hallod-e dalom? Vagy zúgod csak, mint a vadon? Ölej meg! Ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől! Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől! Mint fatutaj a folyamon, mint mél a tót a tutajon, száll alá emberi fajom némán a szenvedéstől. De én sírok, kiáltozom. Szeress! Ne legyek rossz nagyon! Félek a büntetéstől. Istenem, dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább az ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat. S bármi efféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék. Pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék. Adi Endre, héjanász az avaron. Útra kelünk, megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak, Csattognak az új héja szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten, nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Köszönjük szépen Violettának. Ha sikerült rezonálnunk ezekre a versekre, akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit meg vagyunk rendülve. Két olyan költő vallomásait hallottuk, akik nagyon sokat küzdöttek saját magukkal, saját lelkükkel, a párkapcsolattal, és Istennel. Különösen szívszorító azt hallani József Attilától, hogy nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom, félek a büntetéstől. Milyen reménytelen. És akkor jön a másik vers, Istenem, én nagyon szeretlek, de vajon hogyan? Olyan kedves, meleg hangulatú vers ez. Igen, úgy nagyon antropomorf emberi, leülne mellé, még a pipát is odaadná, elbeszélgetne. De a verseinél az van, hogy dolgaim elől rejtegetlek. Hát azért azt nem akarom, hogy belelássa dolgaimba. Vajon a párkapcsolatban nem ez az egyik legfontosabb probléma? Nagyon aranyos a másik, jó vele együtt, pipázik, nem tudom. De jó egymás mellett ülni, beszélgetni, akár hosszan elbeszélgetni. De hát azért minden dolgunkba ne lásson bele. Hát vannak zavaros gondolataink, ügyeink, Ádám és Éva esetében is. Ez volt egy darabig. Mezítelenek, nem volt takargatni valójuk. De mihelyst valami tragédia történt az életükben, mégpedig az, hogy az élet forrásával megszakadt a kapcsolatuk, rögtön rejtegetni kellett a titkokat. Az a fügefa levél, amit magukra vettek, ezt a célt szolgálta. Hát nem jó, ha tud mindent a másik. Hogyan szoktunk találkozni egymással? Először. Én azt hiszem, hogy itt nagyon sokat tudna mesélni mindenki arról, hogy hogyan ismerte meg a párját. Van, aki az utcán, van, aki a gyülekezetben, az sokkal szebben hangzik, nem? Én olyat is tudok, aki a strandon, esetleg diszkóban lehet. Sok helyen milyen volt, mi ragadott meg, mindezt el lehetne mondani. Aztán valahogy úgy alakult, hogy szorosabb lett a kapcsolatunk, kezdtünk együtt járni először. Járni. Aztán együtt élni. És én azt hiszem, hogy ez az együtt élés, ez nem hasonlít mindig arra a korszakra, amikor először csodálkoztunk rá egymásra. Elindultunk egy közös utazásra. Lehet a házasságot egy közös utazáshoz hasonlítani. Együtt utazunk, jó esetben néhány évtizedig. Izrael népe annak idején 40 évig vándorolt a pusztában. Hát a mi utazásunk kényelmesebb. Megyünk együtt, úti csomagunk is van. Én azt hiszem, hogy föl lehet ismerni, hogy melyik a fiú csomagja. Ugye, ez meg egy női csomag. És kíváncsiak vagyunk, hogy mi van benne. Nyitottak ezek a bőröndök, a tetején rögtön látszik néhány dolog. Tehát összetalálkoztunk, megismerkedtünk, láttam a szemét ragyogó, magamat láttam benne. Hát engem nézett. Azt tetszett. Azt tetszett, hogy én vagyok benne. Hát itt már kezd egy kicsit gyanús lenni a dolog, hogy mi lesz majd, ha nem én rám néz. És nem mindig én vagyok benne. És aztán sok szépet. Mit hoztál magaddal erre a közös utazásra? Hát mit hozott? Hát néhány ötletem nekem volt, de gondolom, hogy tudnátok folytatni. Hát például kedves ajándékokat. Aztán milyen ajándékokat? Hűséget. Hűséget fogadott. Hát jó lesz majd. Kedvességet. Megbízhatóságot. Lehet rá számítani. Szexuális vonzást. Hát még. Jó képességeket. Hát jól tud pénzt keresni. Meg tud főzni is. Azt mondja, hogy szereti a gyerekeket, akkor mindig rá lehet bízni. Majd el lesz velük. Szilárd jellemet. Pontosságot. Ez nagy erény. Hát ez van a csomagban. Először csak ez látszik. De aztán ugye telik az idő, még a munkabírás az is idejön. Fontos, hogy bírja. Ugye mellettem azért fárasztó lesz, hát nem csináltok mindent én. De aztán jó megjelenés. Hát el lehet vele menni akárhova. Mert jól néz ki. Tud öltözködni. Van ízlése. Hát mindez ott van az úti csomagjában. De aztán jönnek kellemetlen meglepetések, lehet, hogy a jelenlévőknél ilyen nem jött, de hát másoknál szokott, azért mondom, hogy tudjunk róla. Ugye ez az asszony már itt szomorkodik, mert csalódott, rossz szokások és jellemhibák derülnek ki közben. Hát miféle rossz szokások? Például horkol. Hát ez nem kellemes, és tagadja. Azt mondja, ő soha nem hallja. Aztán aggályoskodó természet. Ez nagyon kellemetlen egy idő után. Mindig van valami baja. Csámcsogva eszik, és szürcsölve. Szürcsöli a levest. Vannak ilyen emberek. És ez pont az én párom. Túl pedáns, ez itt zavar. Hát én nem vagyok olyan. Hát mellette ez nem kellemes. Aztán sumákol. Ez egy nagyon szelíd, szép kifejezés, de valójában azt jelenti, hogy hazudik. sumákol, úgy van még más szép kifejezést, ködösít. Hát jellemhiba, meg rendetlen. És hiába próbálok rendet csinálni nála, akkor is föl van háborodva. Emlékszel, elmesélte egyszer egy kedves asszony, akitől éppen egy nagyon jó előadást hallottam pont a házassággal kapcsolatban, mondta, hogy neki nagyon tehetséges férje van, mindenféle jót elmondott róla, de arra képtelen volt, hogy a levetett zokniát a szennyes tartóba tegye. Először csak szólt neki, nem használt. Azután nyomatékosan figyelmeztette, az se használt. Azután oda tette elé, elvezette a szennyes tartóhoz, látod, ide kell beletenni. Az se használt. Eldugta, kidobta, semmi nem használt. Évekig küzdött így, végre rájött egy megoldásra. Ő tette el. Hát van funkciókiesés az embernél, van, aki olvasni nem tud, van, aki számolni nem tud, van, aki zoknit elrakni nem tud. De kínos, és hát az ember zavarja az ilyesmi, szórja a pénzt. Az rettenetes. Egy ilyen helyzetben folyton kritizál. Hát nem lehet megmaradni mellette, nem tudok olyat mozdulni, hogy az megfelelne neki. Trombitálva fújja az orrát. Még a szomszédban is hallani. És zsugori. Most szórja a pénzt, vagy zsugori? Ő szórja a pénzt, én zsugori vagyok. Vagy fordítva. Hát mindez nem olyan kellemes, de én azt gondolom, hogy ezzel még nincs vége a dolognak. Vannak egész életünket nyomasztó terhek, komoly terhek, és itt az elhangzott adiversből szeretnék emlékeztetni két sorra. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, ennél nagyszerűbben kifejezni azt, hogy az ember teher alatt él, nem tudom, hogy lehet-e. Nehéz a lelkem. Nehéz a szívem, írja József Attila. Majdnem zokogok. Ez egy kicsit megközelíti. Összeroskadok az alatt, a teher alatt, amit nekem vinnem kell. Lehet, hogy nem is beszélhetek róla, de ott vannak a terhek. Milyen terhek? Óriási hiányaim vannak. Úgy nem is gondoltam rájuk, nem is tudtam róla. Aztán egyszer csak mégis kiderül, hogy vannak ilyen terhek. Még a gyerekkoromból. Hiszen a szüleim tulajdonképpen nem szerettek. Én nem látok itt senkinek a lelkébe bele. Nyilvánvaló, és én örülök annak, és nagyon remélem, hogy a többségben olyanok ülnek itt velem szemben, akiket szerettek a szüleik. De vannak olyanok, akiket nem szerettek, sőt, eldobták. Ott felejtették a kórházban, vagy szándékosan ott hagyták, vagy úgy találtak rá, kitették a kukába. 150 évvel ezelőtt a kukoricásba. Ez Kukorica Jancsi története. Petőfi csodálatos elbeszélő költeménye ebből született. Ez egy tragikus történet. Mert a reális történet csak annyi, hogy megtalálta valaki, magához vette, majd jó lesz bojtárnak, Aztán volt egy árvalány, akit mostoha nevelt, egymásba szerettek, és amíg szerelmeskedtek, Jancsi juhai elszélettek, a gazda dühös volt, Jancsi félt tőle, elmenekült, elbújdosott, hányódott, vetődött. Évek múlva vetődött vissza a falujába, közben megöregedett. Honnan lesz ezt tudni? Azt írja Petőfi, hogy egy menyecske kikísérte a temetőbe, és azt mondta, szegény Jancsi bácsi. Kukorica Jancsiból Jancsi bácsi lett. Hát el van temetve. Eddig a történet. A többi mese. A többi nem igaz. A többi menekülés. Ha valami nagyon nehéz, akkor az ember hajlamos az irrealitás világába menekülni, a mesékbe. Elképzel valamit, álmodik valamit, van nappali álmodozás, vagy akármi. Vagy lehet, hogy nem történtek ilyen súlyos dolgok, de a szüleim nem foglalkoztak velem, nem volt rá idejük, meg aztán folyton gyilkolták egymást, pedig minden kisgyereknek arra van szüksége, hogy biztonságban érezze magát. Na most mi van azzal a gyerekkel, akinek a szülei folyton veszekednek, gyűlölködnek, ellenségeskednek? Azok pusztítják egymást, akitől az ő élete függ. Az ember gyerek minden más élőlény utódainál kiszolgáltatottabb. Nem is tart olyan sokáig a felnőtté válás időszaka állatoknál, mint az embernél. A fészekhagyó madarak rögtön elhagyják a fészket. A fészek lakók egy ideig, néhány hétig ott cseperednek, tollasodnak még a fészekben, de hamar véget ér. Az embernek több évbe telik, és egyre több év kell ahhoz, hogy az ember önállóan saját lábára álljon. Biztonságra van szüksége ehhez. De akinek a szülei elváltak, az átélt valamit. A legtöbb gyerek mind a két szülejéhez kötődik valamilyen mértékben. Lehet, hogy az egyikhez jobban. Mindenképpen megsérül ebbe. És itt szeretnék említeni egy fontos kifejezést, talán már említettem is, néhány keresztény pszichológus hozta be ezt a fogalmat néhány évtizeddel ezelőtt, szeretett tank, vagy egyszerűen érzelmi tank, ilyenek, mint Campbell, talán tőle származik, ő használta először, Chapman, Hemfelt, Minnaert, Meyer, szeretett tank. Ez azt jelenti, hogy a szülők foglalkoznak a gyerekkel, közben szeretetet közölnek vele. Az az üzenet megy át, akár mondják, akár egy szót se szólnak, csak szeretettel figyelnek rá, törődnek vele, magukhoz szorítják, észreveszik a fejlődésének újabb és újabb vívmányait. Ez az láthatatlan szeretet, tank szépen föltöltődik szeretettel. Hogy később milyen lesz az ember a kapcsolataiban, az attól függ, hogy milyen volt a gyerekkora. Megkapta-e a biztonságot, mert a szeretettől kapok biztonságot. Nem csak arra van szükségem, hogy a szüleim szeressenek engem, hanem hogy egymást szeressék, mert csak akkor vagyok biztonságban. A szeretett tank feltöltéséhez kell az a közeg, amely a család, amely nem nevelő otthon, nem nevelési intézmény, hanem család, és amely nem képernyő, és nem az utca, hanem egy olyan közeg, ahol emberek vannak, megérinthetők, megszólíthatók, ölbevesznek, majd kézen fognak, vezetnek, Megyünk együtt, fölvesz a nyakába, úgy megyünk kirándulni. Ezekre az élményekre szükségük van a gyerekeknek. De ha senki sem töltött fel szeretettel, akkor üres a szeretett tankom, ezzel megyek a világba, krónikus szeretetéhségben szenvedek. Aki járt olyan nevelő otthonban, ahol állami gondozott gyerekek vannak, nem egyszer úgy jön el onnan, hogy azt mondja, ezekben a gyerekekben nagyon sok szeretet van. Hát az ölembe ültek, puszíltak, összenyálasztak, alig lehetett lerázni őket. Nem szeretet van bennük, szeretet éhség. Hát bekerültek egy intézetbe. Lehet, hogy már csecsemőként, ahol futószallagon tették őket tisztába, és cumisztatták. És később is így ment az élet. Aztán bekerült nagyobbak közé, ahol a nagyobbak mindig kegyetlenek. A szenvedő ember könnyebben agresszív, mint az, aki szerető légkörben nő fel. A hiányok terhéről van szó, amit az ember hoz magával. Üres maradt a szeretett tankom. Jaj, szeressetek Szilajon, hessentsétek el nagy bajon, írja József Attila. Eszméim közt, mint a majom, vicsorgok és ugrándozom. Ha valami nagy hiány van, félek, szorongok, kell a kapaszkodás. Valakihez menni kell, kell valaki, akit szerethetek. Ő tipikusan ilyen ember. Elhagyta az édesapja, egészen Amerikáig szaladt. Az édesanyja nem ért rá foglalkozni vele. A késői siratóban siratja. És a többi nőben keresi az anyját. Találkoztunk, egy férfi és egy nő, üres szeretett tankkal, és azt mondja az egyik, én nem hagyom magam lerázni, szükségem van rád, csimpaszkodom beléd, de a másik azt mondja, én nem tudok szeretetet adni, mert nekem sincs. Összekerül adott esetben két olyan ember, akiknek üres a szeretett tankjuk. Apám alkoholizált, vagy drogozott, vagy munkamániás volt, vagy egyszerűen házon kívül élt. Anyámat apám problémái kötötték le, rám nem volt ereje és nem volt ideje, de majd te kárpótolsz, te, akiben most szerelmes vagyok. Milyen szerelem lesz ebből? Mi lesz ebből? Milyen jellemvonások születnek ebből? Itt lehet olvasni néhányat. Csökkent értékűségi komplexum. Hiszen gyerekként meg kell kapni azt, hogy én értékes vagyok. Mert odafigyelnek rám. Már azt is észrevették, hogy kapaszkodás nélkül tudok járni. Már azt is észrevették, hogy mondatokban tudok beszélni. Ez mind spontán megy. Vannak fényképeim a gyerekkoromról. Intézetben felnövő gyereknek gyerekkori fényképe sincs. Az én azonosságával emiatt komoly gondok vannak, komoly bajok vannak. De ha van is, meg akarok felelni, hogy szeressenek, hogy fogadjanak be. De apámnak nem tudtam megfelelni. Mindig olyan magasra állította a mércét. Mindig ötöst kellett vinni. És most is arra törekszem, hogy jól teljesítsek, És mi lesz az ilyen ember hitéletében Istennel szemben? Azt hiszi, hogy Istennek is meg kell felelni. Nagyon jó lenne, ha mélyen a szívünkbe tudnánk vésni. Istennek nem tudunk megfelelni. Ő nem vár teljesítményt. Miért szeret? Csak. Ő maga a szeretet. Benne szeretet van. Akkor is szeret, ha ma nem olvastál Bibliát. Akkor is szeret, ha ma nem imádkoztál. De szeretné, ha az ő szeretetét viszonoznád. Nem olvastál Bibliát? Mit fog mondani? Ha odafigyelsz, akkor talán érted. Ma szerettem volna veled beszélni. Nem voltál ott? Talán holnap. Találkozhatunk. Isten vágyik a velünk való kapcsolatra, és nem teljesítményt vár. Mi lesz ebből önbecsapás? Szeretném magamat jobb színben látni, de másokban bizalmatlan vagyok, hajlamos vagyok a csalódásra, már előre félek minden kapcsolattól, mégis keresem az újabb és újabbat, mert eddig valahogy nem jött össze. Nos, hát így jönnek létre a viharos, romantikus szerelmek, amelyekre a nagy szakítások és a nagy kibékülések jellemzők. A héjanász az avaron, és nem csak az avaron. De az, hogy egymás húsába beletépünk. Pont azt bántjuk, akit szeretünk, és aki nélkül nem tudunk élni. Hát ez volt a hiányok terhe. Vannak még másfajta terhek is. Ott van nagyon a bőrön dalján. A traumák terhe, a lelki sérülések terhe. Megaláztatások, verések a szülőktől, szomszédoktól, gyerekektől. És hát fölmerül a kérdés, valóban féreg vagyok? Traumák, szexuális zaklatás apámtól. Van ilyen? Létezik? Én nem akartam elhinni először. De aztán kiderült, hogy van. Nem csak könyvek beszélnek róla. Vagy a nagybácsitól, vagy egy idegentől, a cukros bácsitól, aki olyan kedves volt. De tulajdonképpen tönkretette a lelkem, mert mai szörnyű álmaim vannak. És nem nyújt örömöt a szex. Nem egy frigid asszony előtörténetében lehet találkozni ehhez hasonlóval. Hozzuk a terheket, cipeljük a terheket, magunk se gondoltuk, hogy vannak ilyen terhek, de vannak, ott vannak az életünkben. Nekem személyesen ez hasonló traumáim nem voltak, de megértettem néhány dolgot az életemben, amikor föl tudtam idézni a második világháború végének az élményeit. 10 éves voltam, amikor Budapesten egy óvóhelyen éltük át az ostromot. Előtte menekülés Erdélyből, megállt a teherautó, árokba menekültünk, kigyulladtak a Sztálin gyertyáknak nevezett világító testek, és jött a szőnyegbombázás. Aztán megérkeztünk a legrosszabb helyre, Budapestre, ahol a legkeményebb volt az ott, az ostrom egy óvóhelyen, összezsúfolódva, úgy emlékszem, 11-en, és ott egy ládán született meg a nálam 10 évvel fiatalabb húgom. Ott. 10 ember társaságában. És jöttek a katonák, jöttek be, mentek ki. De azt is el tudom mondani, hogy föl lehet ezt dolgozni. Először szembe kell nézni vele. És azután az Úrral közösségben föl lehet dolgozni. Itt látunk megterhelt embereket a testmozdulatból, de ő remélhetőleg Isten előtt van, imádkozik. Itt látunk egy gyereket, a traumákat érzékelteti ez a betört ablaküveg, és hát az ember hajlamos arra, hogy a társától várja a hiányai betöltését, a sérüléseinek a gyógyítását, pedig ő nem képes erre. Miért? Mert csak egy ember. Lehet, hogy nagyszerű ember. Lehet, hogy valóban szeret. Mégsem képes ember erre. Mert ő csak egy ember. Lehet, hogy a társad is üres érzelmi tartállyal és sebekkel érkezett a házasságba. Hát akkor miben reménykedsz? Két fél emberből nem lesz egy egész. Az emberi kapcsolatokban nem az összeadás, hanem a szorzás szabályai érvényesülnek. Félszer fél, az egy negyed. Lehet, hogy nyomaszt még valami. A le nem tett bűnök terhe, amit jó lenne megvallani. Még akkor is nyomaszt, ha semmi nem jut eszedbe. József Attila vers eleje jött fel most az emlékezetembe. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam, csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van? Olyan jó lenne letenni, de le se tudom tenni. Ez egy töredéke, nem írta tovább a verset, ennyi az egész. Kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Döbbenetes. Pál apostol sokkal egyszerűbben írja, azt mondja, a bűn zsoldja halál. A bűnből halál következik. Igen, már az Éden kertben az Istentől való elszakadás következménye, a lelki halál, az élet forrásáról való leszakadás. József Attila pedig roppant szemléletesen fogalmaz. Nem soká ide jutunk, majd figyeljétek a pocsolyákat, ha mínusz, ha nulla alá megy a hőmérséklet. Először kásásodik, aztán jég lesz, így összeáll. A bűnökből a halál. Az Édenkertben nem volt halál. A mennyországban sem lesz halál. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nincs kegyes halál. Ez nem igaz, hogy van. A halál csúnya és kegyetlen, és büdös nagyon sokszor. A Biblia szerint ellenség a halál. Ebből szabadít ki Isten. Adja a feltámadást. Mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűn nyom. Olvassuk Babits Jónás könyvében. Ezek után nézzük meg azt is, hogy milyen szabadulást kínál nekünk Isten. Mi a megoldás az életünkre, és azután a házasságunkra. Látszólag ellentétes a sorozat céljával az, amit most mondok. Ugye azért jövünk, mert párkapcsolathoz szeretnénk tanulni valót gyűjteni. a párkapcsolatnál fontosabb az életed. Sőt, a földi életnél túlnyúló életed. Az ember nem pusztul el örökre. Az emberi létezés nem szűnik meg a biológiai halállal. A házasság, minden párkapcsolat erre a földi életre való. Erre adta Isten. Nem mindegy, hogy éljük le, ahogy nem mindegy, hogy ki az úti társam egy hosszú utazáson. De a legfontosabb a cél. Oda jutok-e a célhoz? Hát meg kell szabadulnom a terheimtől. A bőröndömben van egy csomó olyan dolog, amire nincs szükség, ami káros, ami lehúz. Azokat valahol ki kellene pakolni. Be kellene menni a szoros kapun, de ezt a cuccot nem tudom átvinni rajta. Kívül kell hagyni. Először azzal a gondolattal találkozunk a Szentírásban, hogy segítsünk egymásnak. Azt írja Pál apostol, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mához egy hétre, remélem, halljuk ezt Gárdonyi Zoltán feldolgozásában, ezt a szöveget, énekben. Mi az első lépés? Ismerd fel múltad kísérteteit. Nézz szembe saját múltaddal. Ahogy Dávid kérte az átvilágítást, kérd te is imádságban Istentől. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Ne rejtegesd, ne kövesd József Attilát, aki azt mondja Istennek, hogy dolgaim elől rejtegetlek. Nyisd ki előtte a bőröndöt, pakold ki, mert fölül szép dolgok vannak, de alul van más is. A bűneink is, meg a sebeink is, a szerencsé, a traumáink is, meg a hiányaink is ott vannak. A második lépés, bocsáss meg azoknak, akik kárt okoztak neked. Például a szüleidnek, vagy akár önmagadnak is. Lehetséges ez? Nem könnyű. De enélkül nem lehet tovább menni. Ezt hangsúlyozza a Szentírás az Új Szövetségben, már a mi atyánkban. Isten bocsánatát kérjük azzal összefüggésben, hogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Nem azoknak, akik nem vétkeztek. Ha a szüleid vétkeztek, vagy ha a szomszéd vétkezett, bárki ártott neked. Bocsáss meg, másképp nem tudsz tovább menni. Más dolog a megbékélés, ahhoz ő is kell. A te szívedben legyen ott a megbocsátás. Azután vesd az Úrra terhedet. A társad nem bírja elviselni a terheidet. Tud róla, tudhat róla, légy nyitott előtte is. Persze gondold meg, hogy mikor terheled meg. Fontos az, hogy a kapcsolatban, hosszú távon ne legyen titkunk egymás előtt, de a bűneink terhét, a mulasztásaink terhét, a hiányaink terhét és a traumáink terhét a másik ember nem tudja elhordozni. Vesd az Úrra a terhedet. Ő képes pótolni a hiányaidat, megtölteni üres szeretett tankodat, és meggyógyítani a sebeidet. megtölteni üres szeretett tankodat. Ehhez az kell, hogy Isten ugyanolyan valóságos legyen számunkra, mint amennyire valóságos a másik ember, akivel beszélgetek, aki előtt kipakolom a bűneimet. A gyónás alkalmával az ember nem a papnak vallja meg a bűneit. A pap jelenlétében vallja meg Istennek. Vagy a lelki gondozó előtt nem a lelki gondozónak, az ő jelenlétében, Istennek. Jelképesen a kereszt alá tehetjük a bűneinket, mert a bűnbocsánat azért lehetséges, mert Jézus Krisztus megváltott a kereszten, a kereszt halálával, és ő tud meggyógyítani. És végül kövesd bizalommal, azaz hittel Jézust, vállalva a társadat terheivel együtt, neki is vannak. Ha ez megtörtént, akkor a teher olyan lesz, mint a madár szárnya. Az is teher. Nem csak térfogata, tömege is van a madár szárnynak, de azzal tud röpülni. De igazán jól akkor tud röpülni, ha a légáramra helyezkedik. Verép technikával csak néhány métert lehet röpülni. A földközi tengert átröpülni vitorlázva lehet, mint a költöző madarak, a levegőre támaszkodva, pneumatikusan, levegő pneumatikus. Pneuma azt is jelenti, hogy lélek. A Szent Lélek erejével lehet. Úgy lehet keresztény életet élni. Na most nem szeretnék itt rózsaszín ködöt borítani. A keresztény élet végig küzdelem. Tehát amit leraktunk, vissza-vissza jön, újra meg kell küzdeni. Ha vétkeztünk, van szólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, írja János apostol első levelében. Azt is írja, ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Lám, ebben a mondatban is benne van az, hogy a szent élet felé vezet az út. Mert ha megvallom a bűneimet, a bennem lévő hamisságtól is szabadulok. A sumákolástól, a hazugságtól. A titkaimtól, amiket előtte föltárhatok. A kérdés doboz, nem tudom, itt van-e, ott van hátul. Eddig még nem találtam semmit a kérdés dobozba. Úgyhogy azért van ott, hogy lehet beletenni kérdéseket. Most hadd kérdezzem meg, hogy így direkt módon van-e valakinek kérdése, vagy esetleg hozzászólása? Persze egy kissé megterhelő téma volt. Nem baj, dobozba bele lehet tenni. Olyan szépen énekeltük az előbb azt az éneket, énekeljük el a végén is. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Egy hét múlva a témánk az egymáshoz illeszkedés művészete. Nem lesz ennyire megterhelő, mint a mai alkalom lesz, reménységem szerint lesz zene is, Bask István fogja énekelni, Gárdonyi Zoltán művét orgona kísérettel. Vers is lesz, Rajkai Zoltán jön majd verset mondani. Violatta is jönnék. Azért mondom, hogy érdemes járni. Nem árulom el mikor, hogy gyertek el mindig. Isten velünk, viszontlátásra.